Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1990-ben készített műsorát. Bessenyei Ferenc színművész beszél sikereiről, problémáiról, reményeiről, életéről. A kérdező Demján László.
Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja, szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja, szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda, 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 hát jöjjön el oda.
Az imént elhangzott dal után azt hiszem bemutatni már nem kell, hangjáról mindenki ismeri. És aki nem, annak meg kell ismernie, de bizonyára biztos vagyok benne, hogy ismeri. Köszönöm szépen, Feri, hogy eljöttél és válaszolsz kérdéseimre. Elbeszélgetünk a kezdettől mostanáig, és mostantól az előtted álló nagy sikerekig még mindenről. A nagy alakításokról, a jelenről, a jövőről, hisz fiatal vagy még, ami az évek számát illeti. De hatalmas a múltad és a tapasztalataid. A métiét, ahogy mondják franciául, nagyon ismered. Széles körűen, színész vagy, táncolsz, énekelsz, verset mondasz, minden tudsz, amit ebben a szakmában tudni kell. Rendező vagy. A klisé nagyon gyors mai világunkban. A tányérmosogatóból lett millióniós, aztán a csinos gépírónőből lett gazdag feleség, és a színjátszásban a kóristából lett színművész. Mondják legalábbis. Klisé vagy igazság? Valóban kóristaként kezdett pályafutásodat Szegeden, Bessenyei Ferenc?
Igen, valóban. Valóban én mindig énekes akartam lenni, de miután Hódmezővásárhelyen és annak a környékén énektanárt nem igen lehetett kapni, Tóth Lajos volt, ami iskolába főkántor és énektanár, gyönyörű szép hangja, később az operába is bekerült ő, és ő próbált velem valamit kezdeni, de hát nem volt neki se ideje. És erre azt gondoltam, hogy majd akkor a színház. És ő írt egy levelet az akkori színigazgató Kardos Gézának, ott volt Vásárhelyen éppen, az a Szegedi Színháznak volt a nyári állomása. És én ezzel a levéllel a zsebembe rohangáztam hetekig, amikor megláttam az igazgatót, futottam, mint az őrült ellenkező irányba, szégyeltem magam, meg nem tudtam mit kezdeni magammal, mert már egyszer összefutottam vele, rögtön meghallgattak, valamit énekeltem már, nem is tudom, hogy mit, és verset mondtam, Zácsi János, nagyszerű ember, a Zsámbékinak az apja.
Emlékszem még rá, igen.
Nagyszerű művelt, okos színész volt, és Horváth Jenő, aki csupa szív, nagy darab, gyönyörű lelkű ember volt, az egész ember maga volt a színház reggeltől estig, és az ő példájuk, meg az ő gondoskodásuk szépen úgy beetetett engem abba a színházba, és én közben azért följártam vizsgázgatni az akadémiára. Galamb Sanyi bácsihoz, meg olyan tanárika mindig mikor ki volt éppen, és aztán kaptam egy ilyen működési engedélyt, vagy nem is tudom, hogy hívták, de igen, rangos működési engedélyt kaptam, de azért ott maradtam vidéken, és aztán jöttek a szerepek egymás után, sok-sok-sok-sok, az első pillanattól kezdve már rögtön szerepek voltak.
Miket játszottál?
Igazán. Biztosan nem nagyon emlékszem rá, mert olyan régen volt ez már, hogy ilyet már az ember agya nem tart. Nem tart nyilván. De játszottam Pergüntöt, Bánkbánt, Isten operetteket, mindent, ami akkor ment.
Jó színház volt a Szegedi
Színház? A Szegedi Színház az jó színház volt, igen. Jó színház volt mindig. Onnan aztán átkerültem Miskolcra, Földesi Gézához. Ott is mindent, ott már tudatosan a vállamra vettem a színházat, vagyis, hogy én voltam a prózai színház darabok középpontja. Úgyhogy...
És a további pályafutás, amikor Budapestre kerültél, hová kerültél először?
A Budapestre, a Nemzeti Színházba kerültem, a valahonnan vidékről szerződtetett föl, azt hiszem a Szendő Jóska küldött föl, aztán Várkonyi szerződtetett le, vagy a Major, már nem tudom pontosan, Bánkbánt csináltuk, arra hoztak föl, arra szerződtettek le, és játszottam én a Major.
Major, és ki volt a partnered?
Tőkés Anna, Szörényi Éva, az nagyon nagy Ungvári Laci,
az nagy, egy rangos
ősi nagy szereposztás volt. Sőt, volt, amikor a Petúrt, a Somlai Artúr játszott a Rajci. Szóval belekerültem egy nagyon szép, nagyszerű társaságba. Én igazán szerencsés vagyok, mert az egész életemet, egész színész életemet remek művek társaságába töltöttem el, remek emberek között, annak a korszaknak a legnagyszerűbb színház csinálói, színészek, rendezők, költők, írók, darabszerzők, és hát a rendezők, a Várkonyi, Major, Gellért, Nádasdi, Apáti, de hát még az újabb generációban is, az Ádám Ottó, Vámos Laci, Kazimír Karcsi, ezekkel minden csináltunk valami egy dolgot. Hát az Ádámmal persze többet, mert a Madásban is voltam nála.
Milyen emlékek fűznek Gellért Endréhez? A darabokra emlékszem, például a nagy sikerekre, hát a Ványa bácsira például.
Igen, csodálatos volt vele együtt dolgozni, mert olyan finom, hogy is mondjam, olyan finom rezdületeket lehetett tőle átvenni. Olyan módon tudta rávezetni a színészt az elvégzendő dologra. Nála egy olvasó próba olyan volt, hiszen az olvasó próba a legdöntőbb pillanat a színész számára, a darabba való megismerkedéskor, mert hiszen ha egy jó olvasó próba, az megkönnyíti a színész számára és a rendező számára is hetekre megkönnyíti a munkát. Ő úgy tudott elolvasni egy színdarabot, hogy csak be kellett helyezni magad a saját kis szenvedélyeidet, vagy modorodat, vagy viselkedési normáidat, vagy magatartás formáidat, bele kellett helyezni abba, amit ő elolvasott, és tökéletesen otthon voltál. Nem kellett a figura keresgetéssel, meg nyavajgása, hanem egyszerre a dolog közepébe helyezett ő azzal az olvasó próbával. Nagyon nagy élmény volt vele dolgozni, és hát ilyen, hogy a Nádasdi, ezektől az emberektől lehetett megtanulni azt, hogy mi ez a mesterség, hogy ennek mennyi szépsége van, mit kíván az embertől, hogy ehhez a mesterséghez kell egy egész ember, és még valami, Ezektől lehetett megtanulni azt, hogy a színház az emberi szellem legmagasabb rendű igényei közé tartozik, hogy a színház az emberi szellem tisztessége, az emberi szellem méltóságának a szolgálatába állt. Munka közben egy durva hang nem hangzott el, nem úgy, mint ma, hogy röpködnek a legmocskosabb szavak próba közben, hangosan rendezőktől, szellemi vezetőktől, egy fene nem hangzott el, a munka közben pedig borzalmas, szép, hatalmas dolgokat csináltunk, de nem prostituálódott el ennyire a dolog, mint most, úgyhogy, de hát erről nem is lehet beszélni, mert ez egy más világ. Minden világban más indítatású, rendeltetésű emberek jönnek, más az elvárás velük szemben. Velünk szemben az elvárás a maximális tisztasága megtalálni ezeknek a hatalmas, klasszikus remek műveknek azt a szellemi energiáját, amit az író álmodott, amiért az író áldozta az életét, a gondolatait. Ezt kellett mindig megtalálni, ehhez törtük magunkat, ehhez törtük a lelkünket, ezen dolgoztunk, hiszen előttünk nagyon nagy generáció, én előttem nagyon nagy generáció élt. Az Ódriak, a kis Ferik, a sok nagyszerű ember, és még éltek egyrészt, amikor ott mi elkezdtünk próbálgatni, és hát végül is azt kellett csinálni, hogy ezeknek az óriásoknak a vállára álljunk, idézőjelben a vállára álljunk, hogy messzebbre lássunk, mert azt nem lehetett mondani, hogy azt nem csinálom, amit ő, azt nem is állna jól nekem. Nem csinálom, amit ő, de az azonnal fölmerült a kérdés, hogy igen ám, de mit helyette? Azt ugyanazt kifejezni, de hogyan másképp? Másképp. Úgyhogy a törekvéseink nem abban csúcsosodtak ki, hogy őt felejtsük el, hanem fejtsük meg a titkát, hogy ezen a titkon tovább lépve hogyan tudjuk saját magunkat fölépíteni, hogy ugyanazt folytathassuk, amit ők elkezdtek.
Erikém, ellenszenves szerepe van a kérdezőnek, mert közbe kell szólnia. Hallgatnám estig a múltról, a csodákról, a nagy rendezőkről, a nagy színészekről. Egy dologba szeretnék azonban belekapcsolódni, nevezetesen a mai színházból, ha egy nagyot ugranánk, az a bizonyos prostituált alap, amiről beszéltél. Mielőtt azonban erre rátérnénk, megkérhetlek arra, hogy egy verset elmondanál nekünk.
Kérlek szépen, lehetséges, igen. Van egy kedves kicsi vers, amit mindig szoktam mondani a biztató a szerelemhez, az Adi vers. Egy szép asszonyom a szerelem, ötlettelen és ócska jószág, és mégis hidd el, ez az egy hajszás valamink a valóság. Az ember mindent elfeled, élni, hazudni, halni, adni, de csókkérő daganata a sírban sem fog lelohadni. Drágám, a napok és évek nem lesznek soha szebbek, holnap és mindig az emberek ölelnek, szülnek és temetnek. Valahogyan ezt kellene feledni, máma. Ez a kicsi kis feledés, ez az emberek boldogsága. Drágám, ugye mi feledünk, éles ugye a napok, évek, nem rontják meg a mámorunk, nem rontnak meg engem, s téged. Olyan mindegy, mint szeretünk, olyan mindegy, csókunk mifajta, olyan közeli a halál, és olyan nagyszerű győzni rajta.
Nehéz folytatnom, ha megengeded, inkább
kocinthatunk.
Egészségedre. Tehát a mai színház ezt a nagyon ma használt népszerű kifejezést, hogy rendezőcentrikus színház, mert csak magyar probléma, szerte a világon így van, német nyelvterületen például. Az én számomra a színész és a színdarab a középpont. A mai színház számára sajnos a rendező. Ha azt mondtam sajnos, nem akartam a véleményedet befolyásolni. Mi a te véleményed erről?
Kedvesem, a színházban egyetlen ember, egyetlen szellem működhet, és az a rendező. Azért mondjuk néha, hogy rendező centikus, mert néha elhatalmasodnak, de a rendező az egyetlen ember, aki ki tud választani, aki minősíteni tud, aki szerepet ad, aki meghatározza a hozzávaló viszonyodat, meghatározza a közönséghez való viszonyodat, egyáltalán az életed fölött a rendező az úr, a tehetséged, a szándékaid, a minden fölött a rendező az úr. Hogy ez néha ilyen, azt mondjuk a rendezőcentrikus, ez annyit jelent, hogy egy kicsit elhatalmasodtak, vagyis, hogy nem a színházat csinálják, hanem egymás ellen rendeznek. Egymás ellen, a rendezők harca folyik egymás ellen. Azon kívül az elmúlt rendszerben a rendezők egy kicsit személyzeti főnökök is lettek. Ezért ők nagyon haragszanak, hogyha az ember ezt elmondja, de így van, mert a szerződtetést, az elbocsátást, szóval az életünk fölött teljesen átvették az uralmat, és rendben is van. Rendben is van. Ilyen volt a többi is, a Major is, a Gellért is, a többiek is mind ilyenek voltak, csak ők a színház érdekében csinálták a színészt. Irányították a színészt, nevelték fel a színészt. Tehát ők színházcentrikus rendezők voltak, vagyis színházat akartak csinálni a színésszel, és nem manipulálni a színészt. Persze, borzasztó nagy baj van. Az, hogy ők is borzasztó befolyások alá kerültek, szörnyű, a világ teljesen megbolondult, a színház elment az erdőbe, az emberi teljesítőképesség határait súrolja, és a tűrő küszöbünkön már régen túl az emberi tűrő küszöbön, amit színházba tudnak csinálni. Volt egy-két nagy rendező, akik megmutatták az utat a végtelenség felé, a teljesítőképesség határai felé. Megmutatták az utat, és ez ők kitűnő, zseniális koncepcióval, nagyszerű elképzelés, és tökéletes szellemi és pszichikai, fizika, minden együtt dolgozott mondjuk a Brucknál. Igen, de azért ő megmutatta az utat ezeknek az embereknek, hogy merre van a tévedés, merre van az erdő, merre kell elmenni az erdőbe, és el is mentek, mert ezeket a szélsőségeket nagyon jó képesség nélkül nem lehet, szóval nem lehet ezt az adspirito epigonizmust vállalni, hanem a saját magunk, tudnék, idegenek nem oldják meg a mi problémáinkat. A magyar színháznak más a dolga, a magyar színháznak, ennek a népnek a szabad egyetemévé kell válnia. Ez egy fontos dolog. Amíg ez nincsen, addig nem szabad megnyugodni egyetlen színház csináló embernek sem, amíg ez nem a közös, az együtt gondolkodásnak, az országosan együtt gondolkodásnak, nem a igazi temploma ez, az igazi nagyszerűsége. Marlowe mondta, aki De Gaulle kultuszminisztere volt, hogy vigyázzatok emberek a színházra, mert ebben az ateista világban a színház lesz majd az egyetlen hely, ahol a legalacsonyabb szellemű ember is szóba állhat a legmagasabb szellemű emberrel. És ez ilyen csodálatos dolog. Ez ilyen, a színház ilyen hatalmas nagyszerű. És aki gondolkodni tudott a világon, az mind a színházon keresztül működtette a szellemi energiát. A színházat senki el nem kerülhette, aki gondolkodni tudott a világon. Tehát ezeket a gondolatokat elárulni, megbecsteleníteni, mert előfordul az is, hogy megbecstelenítjük ezeket a gondolatokat, meg ezeket a hatalmas, csodálatos szándékokat, ezeket a költői szándékokat, úgyhogy...
Egy interjúban nem régen mondtál viszont valamit, ami ellentmond ennek, nevezetesen, ha mindez a tűz és odaadás, amivel ezt most elmondtad, tovább él és tovább kell élnie, akkor mit mond ez az interjúban elmondott mondat, idézem. Ezen a hangon, ami nekem van, Ebben a zenekarban nem lehet megszólalni. Fölösleges, nem kell. Idézet bezárva.
Pontosan így van. Én itt állok egy tökéletesen befejezett élet végén, a korszak más hangszeren szólal meg, más világuk, más ritmusok, más emberek kellenek. Ez a hangszer, idézőjelben, ez a hangszer ebben nem elhelyezhető. Nincs a számára kotta, nincs a számára, szóval nincs a zenekarba helye.
De konkretizáljuk, miért nincs? Kérdeztem az imént a véleményedet a rendezőcentrikus színházról. Kifejtetted, a mai rendező központú színházban rengeteg a képzett, tehetséges fiatalember. Ezt most majdnem időzőjelben mondtam, hogy képzett, tehetséges fiatalember. De valóban van. Nincs ebben valami ellentmondás?
Édesem, minden korszaknak olyan színháza van, amilyet megérdemel. Ezt igényli a korszak, ilyen színházat igényel a korszak, és ez a korszak ilyen színházat kap. Ilyenekből állnak össze. Egy csomó kedves, mindenre elszánt fiatal kölyök, akikkel azt csinál a rendező, amit akar. Velünk sajnos nem nagyon csinálhat azt, amit akar, mert nekünk van célunk. Ha színpadra lépünk, akkor nekünk mi határozott céllal játszunk el egy szerepet. És ezt nem nagyon lehet már befolyásolni. Úgyhogy számukra mi nehézkesek vagyunk, nem tudjuk fencezni, nem tudjuk magunkat földhöz verni, mint a gyerekek, ezek a gyerekek ezzel tűnnek föl, mindegyik valami. De minden fiatal kölyöknek kell valami saját egyénisége, saját egyéni eszméje legyen, hogy egyáltalán meg tudjon állni a lábán. Mindegy, hogy most azt honnan veszi, ha van igény rá, akkor csinálja, ha nincs igény rá, akkor úgyse csinálhatja. Tehát, de van igény rá. Ez az igény.
Ilyen a közönség?
Ilyen,
ezt várja?
Igen. Ilyen a...
Vagy ilyen a társadalom?
Közönség. A társadalom sajnos, az a borzasztó, hogy a színház és a társadalom, ez nem működhet külön egymástól. A színház és a társadalom tökéletes összhangban kellene legyen egymással, mert a színpadról csak az hat, ami a társadalomban is visszhangra talál, visszazeng a társadalomba. Ez egy ilyen csodálatos játéka az életnek. Az egy óriási, hogy is mondjam, csak tanúságom van nekem erről. Tudod, az Otellót a Nemzeti Színházban eljátszottuk, röviden elmondom, eljátszottuk, ott nem tudom hány százszor. Az egész mindenki, aki a világban ide járt, mindenki, szakemberek, minden jöttek, ájultan, hogy lehet ez ilyen gyönyörű, meg ilyen hatalmas, meg ennyi energiát működtetni, meg minden. Szóval szuperlatívuszokban beszéltek róla. Eljátszottuk szépen, óriás. Na, aztán eljátszottuk 20 évvel később a Madách Színházban. Nagyon jó szereposztásban, Ádámot a rendezésével, aki természetesen a Nádasdinak a segédrendezője volt ennél a Nemzeti Színház jelölésnál. Eljátszottuk tökéletesen. És én azt hittem, hogy eltelt 20 év, hát akkor még szinte gyerek voltam, mikor először játszottuk ezt a darabot, eltelt 20 év, most már jobban értem, jobban érzem, tudom, hogy mi az a másik ember, tudom, hogy mi az, hogy szerelem, tudom, hogy milyen borzalmas dolog elveszíteni egy szerelmet. Szóval, tehát én, ha ezt most már ennél tökéletesebben ember végig gondolni, végig érezni, nem tudhatja, és csináltam, és csak nem nevetségessé váltam, mindenben Jágónak volt igaza. Majd elkezdtem gyanúsítani, hogy engem elárulnak, meg mit tudom én, kijátszolok a hátam mögött, pofákat vágnak a hátam mögött, minden. Nem így történt, rájöttem. Borzalmas sokat váltott a társadalom, a közönség, vagyis, hogy Jágók ülnek a nézőtéren. Az a lélek ül a nézőtéren, az a cinizmus, az emberi értékek sénybevévése, nőnek férfihez való viszonya teljesen megszűnt ebbe a ostoba emancipációba, ebbe az ostobaságba. Kezdett megszűnni az egymáshoz való viszonynak a tisztelet, a nőnek, a férfi, a nőnek a tisztelet, az egymás tudomásul vétele, és ez Ez visszhangzott a Jágóba. Ő találta meg a hangot vele. Azt, hogy szeretlek, ezt már nem lehet elmondani, mert a maximális szerelmi vallomása egy fiúnak, meg egy lánynak az, hogy akarsz? Hát akarok, ha megdumáltál. Körülbelül ennyi, de azt, hogy még ezt túlbeszéltem. Tehát akkor jött ez a hullám. És azt hittem, hogy megbolondulok. Nem tudtam, hogy mi az Isten történt velem. Míg végre meg tudtam fejteni azt. Azért akarom mondani csak azt, hogy a társadalomnak együtt kell lélegezni a színház, ha nem együtt mozdul az agya, ha nem egy ütemre jár a lelke, akkor a színház lemarad, akkor vannak ezek a szörnyűséges kísérletek, ami kísérletnek indul, és az is marad. És akkor egymásnak csinálnak a kísérleteket, a borzasztó kísérleteket. Mert a közönség csak úgy néz, szegés, már el van teljesen hűlve ő is, mert a mellette való tapsont a marha, ő nem meri mondani, hogy hát de gyerekek, hát ez borzasztó, mert mellette lévő, tehát mindenki el van bizonytalanodva. Visszaéltünk a türelmükkel, visszaéltünk a szellem és erkölcsi energiáikkal, mindennel, ami tisztán tarthatta volna a szemükben a színházat.
Ilyen a színésznevelés is? Főiskola?
Én azt hiszem igen. Nem látok semmiféle viszont, mert hiszen a velük való beszélgetésben azért mindig azért csak jönne valami, de nem nagyon látom, hogy mi a fenét akarnak. Tudják, hogy mit akarnak? Tudják, hogy mit szeretnének? Az a borzasztó baj, tudod, hogy nincsen a lelkünknek gazdája. Nincs a színész lelkének nincs gazdája. A színész az nem tudja előre meghatározni, hogy én mit szeretnék eljátszani. És lehet, hogy amit legjobban szeretne, olyan borzasztó bukás, hogy soha nem felejti el az életébe. Kell lenni egy embernek, mint ahogy voltak, akik pontosan ismerték a lelkét, a szenvedélyét, a teljesítőképességű határait, és így osztottak rá szerepeket. Azért szerződtettek le engem, hogy majd eljátszod ezt, fiam, és akkor majd eljátszuk azt is, fiam. Azon, ezen a vonalon, ezen a szörnyűséges, küzdő, vörös vonalon fogunk végigmenni. A küzdelemnek ez a szörnyűségesen szép fonalán vezetlek téged végig.
Erre a szenvedélyre megengedett, hogy kapcsoljon?
Hogyne. Nagyon szép a csöngés.
Megszülettem én, sokféle furcsa dolog történt, sok minden épült, hoztak sok törvény, de erről mit se tudtam én. És ha majd végleg elmegyek, ha többé nem tehetek semmit, föld alá tesznek, nem zavar senkit, hogy én már többé nem leszek. De mi lesz közben? Mi lesz velem, hogy zajlik majd le az életem? Fogok-e kapni, tudok-e adni, sorsomnak titkát nem ismerem. De mi lesz közben, közted és köztem, szeretném tudni, nem tagadom. Semmit sem számít, semmit sem másít, de engem mégis izgat nagyon. Mielőtt megszülettem én, nem voltam semminek sem része, hány ember harcolt, hány fordult félre, ó, erről mit se tudtam én. És ha majd végleg elmegyek, a világ meg nem áll egy percre, nem zavar senki, hogy én már messze, végtelen messzire leszek. De mi lesz közben, mi lesz velem, hogy zajlik majd el az életem? Fogok-e kapni, tudok-e adni, sorsomnak titkát nem ismerem. De mi lesz közben, közted én és köztem. Szeretném tudni, nem tagadom, semmit sem számít, semmit sem másik, de engem mégis izgat nagyon.
Itt a Szabad Európa Rádió. Demján László beszélget Besenyei Ferenc színművésszel.
Egressy Gábor mondását idéztet sokszor. A színház elhanyagoltatván az állam által el fog korcsosulni. Milyen irányba?
Kérlek szépen. Úgy van az, hogy a színház és a legszentebb eszme elhanyagoltatva az állam által gyógyító és helyett erkölcsi dögvészt fog a társadalomban terjeszteni. Ez a mondat második fele, hogy elhanyagoltatván erkölcsi dögvészt fog a társadalomban terjeszteni. Én nem akarom kétségbe vonni a kartársaim jó szándékát. Én tudom, hogy mindenki, vagyis csomó jó képességű ember jókat akar, szépen akarja csinálni. Már az, amit ő szépnek tart, meg a jónak tart. Tehát jó szándéka. Nem hiszem, hogy meg akarja fúrni a társadalmat, vagy tönkre akarja tenni a közerkölcsöket, vagy mit tudom én. Szóval ezt én teljesen kizárom belőlük. Én hiszem, hogy ők jót akarnak, de hogy mihez képest akarnak jót, azt nem tudom. Azt tudom, hogy visszaloptuk a színházba azokat a hangokat, azt a beszédmodort, azt a viselkedési normákat. Olyan hangon beszélünk a színházba már, olyan nyelven, hogy ami a falusi reterátok faláról is lekerült már, ahol egy normális tanító van, vagy egy könyvtáros, vagy egy kultúrázigazgató, ott már nincsenek ezek a klozett falán, amikkel mi hencegünk a színházba, és hangosan, fennhangon fogalmazzuk a legmocskosabb magatartást, mondatokat. Szóval ezt valahogy nem tudom, hogy szabadna ezt. Ki az, aki nem figyel? Valaki nem figyel. Valaki nem figyel ránk. Valaki nem, hát hogy nem figyel ránk, az biztos csak az adóhivatal figyel ránk. Senki más nem figyel ránk. E például régen figyelt az acél, de hát annak megvoltak a saját maga parancsulalmi rendszerhez illő összes trükkjei, amivel hiába beszéltél akármit, ugyanazt csinálta tovább. De hogy nem figyel ránk senki, pedig a színház az olyan monumentális harci eszköze minden társadalomnak, egy társadalom átalakításnak, egy társadalom megnyugtatásának, létezésének, reményt szerzésének, reményt gyűjtésének, adásának, olyan hatalmas dolog, és ezt elhanyagolni nem tudom, hogy miért. Nem, én saját magamat nem, de most már nekem végem, végül is ez rendben van. De élek még, és egy csomó jó dolgot tudnék csinálni. Olyat, hogy örülnének neki, hogy te még vagy, te hülye. Hát akkor csináljuk, te nem. Nem. A 70 éves szívemet ugyanúgy adóztatják, mint az iparosok gépeit meg szerszámait. Van 100 színész köztünk, vagy 150, akit megkeserítenek az adóval. Szocialista bérezés és kapitalista adózás. Hát micsoda ostoba, ez a oda nem figyelés. Senki se figyel ránk. Senki se figyel ránk. Hogy lehet a 70 éves szívemet? Mert hogyha fröccsöntőgépen dolgoznék, megnyomok egy gombot, és az termel, az megértem, hogy kell adózni. Jóra, rendben van. De hát én egész életemben adót fizettem, és ingyen dolgoztam 40 évet. Jó, ott vannak, hát, és ez is a micsoda ellentmondás. Ott vannak a gyönyörű kitüntetések sorba, gyönyörű kitüntetések. És semmitől nem mentenek meg, semmi védelmet nem nyújtanak, semmi kiváltságot nem adnak. A kiváltság az, hogy százszor jobban kell dolgozzak, mint más. Ez az én kiváltságom. Tehát a szívemet százszor többet kell dolgoztatnom, mint akárki más, és semmi kíméletet, de semmit.
Feri, szabad, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, szabad mégis rezignálni. Magadtól elmentél egy szép napon nyugdíjba. A szép nap szinte szörnyű kifejezés, ha azt mondom, hogy egy szép napon. Tudod, mire célzok? Lehetséges egy művész életében nyugdíj? Pablo Casals elmegy nyugdíjba?
Nincsen.
Besenyei Ferenc elmegy nyugdíjba?
Nincsen. És ugye a sok-sok-sok vitától megszabaduljak, mert egy-egy vita, és akkor utána nem győzöm a bocsánat kérő leveleket írni, úgyhogy inkább abba hagytam, inkább elmentem nyugdíjba, amit abban a pillanatban is fogadtak. A takarítónőnek ünnepséget szoktak rendezni, engem készfogást nélkül 10 000 forintos nyugdíjjal elküldtek a fenébe, elküldtek, ez nem panaszkodás volt, csak a furcsasága miatt, érted? Furcsasága miatt. Jó, hát megengedik, hogy dolgozzam, a 24 órára újra fölhúzhatom a szívemet, az egyetlen, fölhúzhatom, nem tiltják, hogy pénzt keresek, de megbüntetnek érte, kegyetlenül megbüntetnek érte. Hát ez, érted, az embertelenségnek, érted, a nem törődömségnek, semmit nem jelentünk, érted, szóval...
Ezért mondtad azt, hogy...
Nem vagyunk dísze ennek a társadalomnak, nem vagyunk a díszei, nem vagyunk az értékei ennek a társadalomnak, nem vagyunk, hogy is mondjam... Nem vagyunk társadalmi rangba se.
Igen.
Mondom, csak az adóhivatal tud rólunk készíteni.
Ezért mondtad azt egyszer, hogy a rendelkezésünkre álló energiát már a megaláztatások elviselésére kell majd tartalékolni.
Igen, sajnos így van. Csak megaláztatások érik az embert, mert... De most már röhögve csináljuk, hát most már mindegy, hát te föladtad. Én például szábra feladtuk. Itten játszunk ilyen szövetségesdit meg ilyen társaságosdit meg, minden próbálnak a színészek összeállni meg minden, de hát nincsen kivel kommunikálni, hát nincs kivel beszélni. Hát ez nem a mi dolgunk, hogy szövetséget csináljunk, meg kamarát csináljunk, meg istennyilat csináljunk magunknak. Az kell egy ember, ott legyen egy ember, egy brandenburgi hercegnek lenni kell, aki tudja, hogy ezzel mit lehet csinálni. Ezekkel mit lehet csinálni? Mit kell csinálni? Kell-e csinálni egyáltalán valamit? Ó, nem.
Ferikém.
Nem, kétségbejtő. Na, nem akarok.
Feri, ne add föl nekem. Légy szíves, énekelj itt valami olyat, amit szívből teszel.
Ó, nem lehet itten ezt.
Nem itt, ja? Nem itt lemezről.
Ja?
Van nekem szép lemezem.
Jól van.
Megengedett, hogy itt ezt bejátszom?
Hát, hogyne.
Majd az balkon lehúz, a kerek mennyboltan csillaghagyú, egyszer csak váratlanul valahol fölzengett csellón a húr. A fém budai hársák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástán, úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a végyot este a rossz formál, mint a mese halk muzsika száll. Fölrepül egy sóly, csókfakad a csóka, nyár tüze vagy hóban áll a bár. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol meg nem így szokás. ám hogyha Budára jársz, szíveddel hallgass, hogy mit mond a ház. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szék. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a légy ott este a rossz formán, mint a mese halk muzsika szál. Fölrepül egy sóhaj, csók fakad a csókkal, nyár tüze vagy hó van, áll a pár. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár.
Végül a hivatástudat és a hit. Egy színész hit nélkül olyan, mint egy kézműiparos szerszám nélkül. Hisznek a maiak?
Kérlek szépen, biztosan hisznek valamiben. Biztosan hisznek valamiben. A kétségbeeséshez van nekem itt egy nagyon szép Adi idézetem, amit mindig ilyen föllépéseknél, hogyha rákerül a sor, el szoktam mondani, de az előbbihez, amit mondtam, az előbbihez pontosan rímel. Azt mondja, erőnknek nincs célja, céljaink mögött nincs erő. A legjobbak szándéka és a nép sohasem találkoznak. A tehetség eleve elítélt, a nép elhagyott. Lelkesedését idegenek nyargalták meg, melankóliájába idegenek eresztik élősködő csápjaikat. Országában nincs egy hely, ahol gondolkodóba eshetne nyomorúsága fölött. Irodalma, tudománya, politikája nem azért van, hogy lássa, hanem hogy ne lássa a helyzetét. És így folytatja, hogy sósabbak itt a könnyek, a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások, a magyar messiások, ezerszer is meghalnak, és üdve nincs a keresztnek, ó, mert semmit se tehettek, semmit se tehettek.
Film, tévé, rádió, dolgozol sokat?
Nem, néha egy-egy dolog, de nem.
Csak pénzkeresési forrás vagy?
Teljesen új világ van ott is, új emberek, új... Nem tudják... Mondom neked, hogy nem kell. Bizonyos dolgok nem kellenek. Ez, ami én, és még hozzám hasonlóan egy páran, nem kellünk. Nincs rá írva szerep, nincs rá... szereplő. Úgyhogy nem, én mondom neked, nem panaszkodom, hogy borzasztó boldog vagyok, és kiegyensúlyozott vagyok, és semmi sem nosztalgiám nincs. Amit az élet én tőlem elvárt, azt én megcsináltam. Két életre való színészi munkát csináltam. Ha valakit érdekel, utána néz, akit nem érdekel, az nem néz utána, nem érdekel semmi tovább, és nincs bennem semmilyen ilyen, hogy tolerancia. Nincs vége a toleranciának. Elég régóta élek ahhoz, hogy tudjam, hogy ki, kicsoda. Nem kell, nincs. Ez a tolerancia egy olyan megalázó nyavajgás. Nem, nincsen. Elég volt. Ahogy ők viselkednek velem, én ugyanúgy tudok viselkedni velük. Ha kell. Nem mondom, hogy nem szerettem volna egy pár dolgot csinálni még. Ha van igény, de az ember csak annyit ér, amennyi igényt támasztanak vele szembe. Ha azt vesz, azt dugják a pofájába állandóan, hogy mindenki ott fölösleges, ahol van, ez ugye nem egy konstruktív hangulat, tehát nincs, ezzel nem lehet mit kezdeni akkor. Én nem hiszem, hogy nincsen semmi baj. A Magyar Színház úgy jó, ahogy jó, vagy úgy jó, ahogy éppen rossz. Nincs más színház. Ez a színház van, ezekkel az emberekkel, ezzel a modorral. A világ ilyen borzalmasan gyűrűzött ide be. Gyűrűzött be, hordja magával az összes hordalékát, ránk rakta, és mi meg próbáltunk fölzárkozni Európához, hogy alig vártuk már a Plays and Players című lapot, hogy jöjjön már be valami marhaság legyen már benne, amivel holnap ki tudok építeni egy óriási díszletet, ahol mit tudom én, őrültségek vannak, csak hogy valami újat tudjunk csinálni. Ez az új dolog csinálás addig ment, hogy már lassan elfelejtjük azt, hogy magyar színházat csinálunk, hogy magyar színészek vagyunk, nem gondolnak rá, nem gondolnak rá, nem törődnek vele. Az az érzésem, hogy ez mint olyan mostan nem is szempont. Az, hogy a Nemzeti Színházat lebontották azért, hogy az utolsó hely, az, hogy magyar nemzet kimondatott, magyar nemzeti kimondatott, ott van nálam az írás. Meg lehet látni, mert ezért lebontottuk a Nemzeti Színházat, hogy az a szó, hogy nemzet, ne hangozzék már ne annyiszor.
Most viszont szívesen használjuk ezt a kifejezést, de mikor építjük fel a Nemzeti Színházat?
Hát édesem, nem tudom. A Nemzeti Színházat felépíteni nem pénzkérdés, szándék kérdése. Szándék kérdése. Nem pénz, nincsen szándék. Tetszik tudni? Hiányzik még mindig a szándék. Címe már megvan, lobogó megvan, de az igazi szándék belülről az emberekben. Az ember, akik eldönthetnék ezt a dolgot, hiányzik még egyelőre. De talán majd az is össze fog állni szépen. Színház, én mégis azt is tudnám mondani, hogy nem épület kell hozzá, nem elsősorban épület kell hozzá, hanem az a szándék kell, hogy Magyarországon magyar színházat csinálni. Mert senki nem oldhatja meg a problémáinkat. Egy teljesen... olyan nép, akinek nyelvét senki se érti, csak mi magunk a magunkét, olyan történelemmel, amilyen nekünk van, aminek most csak kellős közepében vagyunk, ilyen történelemmel, ilyen történelmi tudással, ismeretekkel rendelkező nép, mint mi vagyunk, hát alig van a világon, akit ennyi balsors ér, amit ennyi balsors ér, ért meg, és a kiutat nem látjuk semmerre felé. Hát higgyük azt, hogy van kiút, hogy van kincs, ami nincs.
Kell, hogy legyen.
Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tév, hozd rá vígesztendő. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazád bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlő veszein, nektárt csebegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vattörök sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámid a dörgő fellegedben, most rabló-mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk, hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének, vert hadunk csonthalmain győzedelmének, hányszor támadt lettem fiad, szép hazám Kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod Hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág, és völgybe száll, bú s kétség mellette. Vérözön lábainál, s lángtenger felette. Vár állott, most kőhalom, kedvs öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyette. S áh, szabadság, nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull, árvánk hőszeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védő kart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már nép a múltat s jövendőt.
Besenyei Ferenc, Maklári Zoli bácsinak tulajdonítják a mondást, azt hiszem az 50-es évekből, bizonyára te jobban emlékszel rá, hogy a magyar színészek közül sokan összetévesztik az alakítást az alakoskodással. Besenyei Ferenc egész pályafutásán át csak alakított. Soha nem alakoskodott. Mindig elmondta, mindig megmondta, most is. Lélekből, húsból és vérből való figurákat alakított, személyeket, karaktereket személyesített meg, közönsége a kultúrvilág örömére. Kedves Besenyei Ferenc, alakíts tovább, hogy színművészi adottságot, tehetséged, az Otelló, a Kossuth, a Széchenyi, az Asztrof doktor és annyi más élmény után újabb személyekkel gazdagítsa a magyar színházi kultúrát. A múltját is, és a jelenét, és a jövőjét.
A Szabad Európa Rádió 1990-ben készített műsorában Besenyei Ferenc színművész beszélt életéről Demján László mikrofonja előtt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.